Jelen előadás sorozatom elsősorban a hívő katolikusok tisztánlátását szolgálja. Protestáns testvéreink csóválhatják a fejüket. Mit beszélsz te a nominizáció ellen, amikor a katolikusok arról nevezetesek, hogy szentelt tárgyakat használnak, képeket és szobrokat részesítenek vallási kultuszban, rituális technikáknak tulajdonítanak hatékonyságot, sőt az élő Isten helyett halott embereket hívnak segítségül. A katolikus néni, aki a szentanttal persejbe dob pénzt, hogy elveszett szemüvegét megtalálja, nem halott idéző-e, és nem mágikus szertartást végez-e. Polémikus él nélkül, de úgy érzem, az ilyen és hasonló kérdésekre válaszolnom kell, már csak belső használatra is, hogy a mágia és a hit között világos különbséget tudjunk tenni. Ez a világos különbségtétel gyakran hiányzik. Sokszor templomba járó hívők sem utasítják el határozottan a mágikus gyakorlatokat, főképpen ha azok némi keresztény mázzal vannak bevonva. Ez elég megdöbbentő. Indián varázsló kunyhójától kezdve, magyar jósok és táltosok rendelőjéig megtaláljuk a falakon a keresztény alibit, a feszületet és Madonna képet. Ettől még nem válik keresztényé a mágia. Közte és a keresztény hit között áthidalhatatlan ellentét van az esetleges külső hasonlatosságok ellenére. Az ellentét lényegét kell megértenünk. Túl sok mágikus gyakorlat van forgalomban ahhoz, hogy mindegyiket egyenként leleplezzük, meg kell tanulnunk az alapelveket alkalmazni. Mindenek előtt azt szeretném kijelenteni, nem a nominizáció ellen szólok általában, hanem az irreális nominizáció ellen. Vannak teljességgel reális nominizációk is, amire az istenség, noumen, rányomja megkülönböztető bélyegét, az vallási értékké numinózummá válik, azaz nominizálódik. Így például a templom sajátosan szent hely. Nem azért, mintha Isten kizárólagos tartózkodási helye volna, ez bálványimádó gondolat, hanem azért, mert Isten imádására szánt hely. Az én házam az imádság háza, mint Jézus idézi Márk 11:17. Ezért tekinti Jézus magától értődőnek, hogy a templom megszenteli az aranyat, vagy az oltár megszenteli az ajándékot. Máté 23. fejezetében a 17. és 19. versben olvashatunk ilyeneket. Egy épület, egy tárgy, amely Isten számára van lefoglalva, részesül az ő szentségében. Megkapja az istenség pecsétjét. Vallási értékké válik, azaz nominizálódik. Ez teljesen normális és a hittel összhangban álló gondolat. Nincs benne semmi mágikus, semmi pogány. Az ilyen reális nominizációk esetében gyakran használható az ismerősebb szakralizáció kifejezés is. Amit szakralizálunk, azt lefoglaljuk Isten használatára. A szentelt víz, amelyet az egyház imádságban Istennek ajánlott, nem kémiai összetételében fog különbözni a csapvíztől, hanem abban, hogy Isten éltető áldásának szimbóluma lett. Ez a lefoglalás nem bálványimádás. Senkinek nem jut eszébe azt állítani, hogy a szentelt víz Isten. Mégis részesedik valamiképpen Isten szentségében, tisztelettel kezeljük, nem fogunk benne edényeket mosogatni, és nem fogjuk a kanálisba önteni. Szakralizálva, ha úgy tetszik, nominizálva van. Mégis, mi különbözteti meg a szentelt víz használatát a mágiától? A szentelt víznek semmiféle erőt nem tulajdonítunk önmagában. Ellentétben például a reklámozott pívízzel, amelynek állítólag csodálatos hatásai vannak, ezeket persze a természettudomány messze menően nem igazolja. A szentelt víz Természettudományos szempontból egészen közönséges víz, H2O, hogy mégis hatást tulajdonítunk neki, az szimbolikus jelentőségével függ össze. A víz a Bibliában az élet szimbóluma, hiszen a víz szegény bibliai tájakon egy-egy forrás vagy kút számos ember és állat életét segített fenntartani. Az isteni élet, amelyet Jézus Krisztus ajándékoz nekünk, a vízben nyer szimbólumot. János 7.37, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Jelenések könyve 22. fejezet 17. vers, aki szomjazik, jöjjön, és aki akarja, merítsen ingyen az élet vizéből. Ezért használjuk a szentelt vizet az isteni áldás szimbólumaként. Az egyház hivatalos imában kéri Isten áldását mindarra, amit vagy akit a szentelt víz cseppje meghint. A szentelt víz hintés objektivált ima. Az egyház imájának szimbolikus formában való megjelenése. Ez imádság. Istenhez intézett kérés, és nem manipuláció. A manipuláció a numinózumot akarja eszközzé tenni. Az imádság bennünket tesz Isten eszközévé. Miközben hiszünk az imádság hatékonyságában, nagyon jól tudjuk, hogy Istent nem kényszerítjük vele. Ellenkezőleg az imádságban oly módon szolgáltatjuk ki magunkat neki, hogy rajtunk keresztül megtehesse, amit akar. Minél tökéletesebben átadjuk magunkat neki, annál hatékonyabb az imádságunk. Ez éppen ellenkezője a manipulációnak. Így van ez minden szentségnél és szentelménynél. Az erő Istentől jön, nem magukból a tárgyakból vagy cselekményekből. Numinózus szakrális tárgyak és cselekmények ezek, de nem mágikusak. Kizárólag akkor hatékonyak, ha hittel élünk velük. Ugyanez áll a Szentírásra is. A bibliai könyvek is emberek által írt szövegek. Éppen úgy, mint más vallási írások, amelyek nem kerültek be a szent könyvek jegyzékébe, kánonjába. Meggyőződésünk azonban, az egyház kezdetétől fogva, hogy a történelemben működő Szentlélek fölhasznált emberi szerzőket hitünk tartalmának írásba rögzítésére. Ezért szakrálisnak, szentnek, Istentől sugalmazottnak, numinózumnak, vallási értéknek fogadjuk el az Ószövetség és az apostoli kor azon írásait, amelyekben az egyház fölismeri saját hitének zsinórmértékét. Az emberi fogalmazás korlátai és tökéletlenségei ellenére Isten maga szól hozzánk a szent könyvekben. A Biblia nem Isten, de Isten szava, ezért különleges helyet foglal el értékrendünkben. Ez a reális numinizáció minden további nélkül kiterjedhet személyekre is. Az ószövetségi prófétákat gyakran nevezik Isten emberének, a királyt pedig az Úr fölkentjének. Sőt, Elizeus prófétáról azt olvassuk, hogy halála után egy holt testet az ő sírjába visznek, s a halott életre kel, amikor Elizeus teteméhez ér. A Királyok második könyvének 13. fejezete tartalmazza ezt a 21. versben. Amikor mi katolikusok, egyes hívőkről haláluk után azt mondjuk, hogy szentek, hogy üdvözültek, és közbenjárásuk hatékony, kétségkívül numinizáljuk őket, de ezzel semmi más nem teszünk, mint amit a Szentírás is tesz, amikor egyes személyeket kiemel Istenhez való különleges közelségük miatt. A szenteket nem imádjuk, nem tévesztjük össze Istennel. Ez vonatkozik a boldogságos Szűz Máriára is, akit kiemelkedő módon tisztelünk, de nem imádunk. Ő is teremtmény. Nem istennő, és nem is félisten. A szentekhez való imádkozás nem imádás, hanem közben járásuk kérése. Imádkozzál érettünk bűnösökért. Így mondjuk az üdvözlégy Máriában, annak, aki áldott az asszonyok között. Tehát a közben járása biztos, hogy különlegesen hatékony. A szentek erekjéi, földi maradványai vagy tárgyai, egyszerűen személyük szimbólumai. Mint ahogy az említett esetben sem Elizeus holtteste gyógyít, hanem az az isteni erő, illetve nem Elizeus holtteste támasztja föl a halottat, hanem az az isteni erő, amely Elizeus közben járására földi élete során is csodákat művelt. És halála után sem szűnt meg kitüntetni Isten emberét. Az a protestáns felfogás, amely a szentek kultuszát halott idézésnek minősíti, összefügg azzal a szemlélettel, hogy a holtak alusznak, és csak majd Jézus második eljövetelekor ébrednek föl. Ezt azonban a Biblia nem támogatja. A halált igaz gyakran nevezi elszenderülésnek, elalvásnak, mert hisz a föltámadásban. Hisz abban, hogy a halottak még talpra fognak állni. De amikor Jézus, a Lázár nevű koldus üdvözült sorsáról beszél, nem alvónak ábrázolja őt, mint ahogy az elkárhozott gazdag embert sem, Lukács 16. fejezetben vannak ezek, a 19-től a 31. versig. A szívtelen gazdag kínja és Lázár vigasztalódása egyaránt a halál után mindjárt bekövetkező valóság, hiszen a gazdag testvérei még élnek a földön, amikor ő Ábrahámmal beszél. Hasonlóképpen nem alvásra utal az a paradicsom, amit a bűnbánó gonosztevőnek Jézus ma megígér a kereszten, Lukács 23.43-ban. Egy Jehova tanútól hallottam azt a képtelen konstrukciót, hogy Jézus szavában, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban, a ma szó a bizony mondom nekedhez olvasandó, bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban. Annyi igaz, hogy a bibliai szövegben eredetileg nincsenek írásjelek. Így azokat nekünk kell értelemszerűen elhelyezni. Továbbá az is igaz, hogy a fordítók által gyakran belehelyezett még szó nem létezik az eredeti szövegben. Nem még ma áll benne, hanem egyszerűen csak ma. De mi értelme volna annak, hogy mondom neked ma? Így alkalmazva a ma fölösleges, indokolatlan. A bizony mondom neked, vagy bizony mondom nektek gyakori formula az evangéliumokban, és egyetlen egyszer sem járul hozzá a ma szó. Jézus nem mond értelmetlenségeket. Egészen biztos, hogy a ma szó itt sem a bizony mondom nekedhez tartozik, hanem ahhoz az ígérethez, velem leszel a paradicsomban. Az üdvösség, ha nincs bennünk akadálya, mindjárt a halál után bekövetkezik, mint ahogy a kárhozat is. Ezért beszélünk külön ítéletről, még az utolsó ítélet előtt. Zsidó levél 9. fejezet 27. vers, el van határozva, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és utána következik az ítélet. A halálban csak e világ számára alszunk, de ébren vagyunk Isten számára és mindazok számára, akik Istennel közösségben vannak. Ezért a szentek közbenjárásának kérése nem halott idézés, nem vagyunk mágikus eszközök birtokában, amelyekkel megjelenésre tudnánk kényszeríteni az elköltözötteket. Az egyház elutasítja a spiritizmust, mint Isten gyermekei azonban Közösségben vagyunk Istennel, és ennek következtében mindazokkal, akik üdvözültek. Az üdvösség Isten színről színre való látásában áll, most ugyanis tükör által homályban látunk, akkor pedig majd színről színre. 1. Korintusi levél 13.12. Akik színről színre látják Istent, nem válnak minden tudóvá, de minden bizonnyal látják Istenben mindazt, amit látniuk szükséges. Ha tehát Isten azt akarja, hogy valamely szentje közben járjon azért, aki segítségül hívja, egész biztosan megmutatja a szentnek, hogy közbenjárását kérik. A szentek közössége, amelyet az apostoli hitvallásban megvallunk, többek közt azt jelenti, hogy a megdicsőült egyház képes imádkozni a földön vándorló egyházért. Nem vagyunk magánzók. A Szentlélek az egység lelke, közösséget teremt, és ez a közösség átfogja a történelmet és a transzcendenciát. Mindez pedig Jézus Krisztusban, az egyetlen közvetítőben áll fenn. Eszünkbe se jut arra gondolni, hogy bármilyen közbenjárás tőle függetlenül menne végbe. Külön kell beszélnünk a szentek ábrázolásairól, a képekről és a szobrokról. Először tekintsük át a részkígyó bibliai történetét. A Számok könyvében, Mózes 4. könyvében Isten tüzes kígyók marásával bünteti a zúgolódó Izraelt a pusztában. Mikor azonban a nép bűnbánatot tart, Isten egy részkígyó készítésére utasítja Mózest. Készíts egy részkígyót, és tedd ki jelül, amelyik megmart feltekint rá, az életben marad. Csinált át Mózes egy részkígyót, és kitette jelül, a megmartak, ha feltekintettek rá, meggyógyultak. Ezt olvassuk a Számok könyvének 21. fejezetében, a 9. versben. Semmi kétség, a részkígyó itt pozitív szerepet játszik. Isten eszköze a gyógyításra. Numinizálva van Isten eszköze. Sőt, az új szövetségben a részkígyó a kereszten történő megváltás jelképe lesz. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell majd az emberfiának is fölemeltetnie, hogy mindannak, aki hisz, örök élete legyen ő benne. János evangélium, a 3. fejezet, 14. és 15. vers. Most ezek után jön egy meglepetés. Királyok 2. könyvében Hiszkia júdai király érdemei között van felsorolva, hogy eltávolította a magaslatokat, összetörte az emlékoszlopokat, kivágta a berkeket, ezek mind pogány kultuszhelyek, és, most jön a meglepetés, összezúzta a részkígyót, amelyet Mózes csinált. Királyok 2. könyve, 18. fejezet, 4. vers. Ez meglepetés, ha Isten parancsolta a részkígyó készítését, miért kellett megsemmisíteni? Világosabbá válik a dolog, ha megnézzük a buzgó Hiszkia cselekvésének kontextusát. A részkígyóról közvetlenül ezután azt olvassuk, mindezen ideig ugyanis illatot gyújtottak annak Izrael fiai, s Nehustánnak hívták. Királyok 2. könyve, 18. fejezet, 4. vers. Vagyis a kígyó, amely Mózes kezében még Isten eszköze volt, reális numinizáció, más kontextusba került, a bálványimádás kontextusába, irreális numinizáció. Ez a magyarázata a kétféle értelmezésnek, ami jó volt, mint kultikus eszköz, rosszá válik, mint abszolutizált kultusztárgy. Mi több, ha az ószövetségi törvény betűjét tekintjük, a részkígyók készítése tulajdonképpen törvény ellenes, hiszen semmiféle élő lényről nem szabad képmást alkotni. 2. törvénykönyv, 5. fejezet, 8. vers, ne készíts magadnak faragott képet, se hasonmást, semmiről, ami fenn az égen vagy lenn a földön van, vagy a föld alatt a vizekben lakik. Persze, némi gondolkodással belátható, hogy ez a törvény a bálvány imádás elkerülésére szolgál, nem pedig annak megakadályozására, hogy a művészet is szolgálja Isten imádását. Példa erre az Ószövetségi Szentélyben Isten utasítására helyet foglaló két kerub. Hamis kontextusban bármi bálványjá válhat, helyes kontextusban bármi szolgálhatja az igaz Isten imádását. Az egyházban is volt ikonoklaszta képromboló mozgalom, főképp az iszlám képtilalmának hatására, harmadik Leó bizánci császár 730-ban rendeletet adott ki a szent képek ellen. Az ellenzék szellemi feje damaszkuszi Szent János lett. Az ikonokkal kapcsolatban János két dolgot hangsúlyoz. Az első a képtisztelet relativitása, az nem a képmásra vonatkozik, hanem az ábrázolt személyre. A másik, az ikonok tiszteletének végső alapja az a viszony, amely az atya és a fiú között fönnáll. Az őskép és a képmás viszonya. Krisztus a láthatatlan Isten képmása, mint a Kolosszai levél első fejezetének 15. versében olvassuk. Aki őt látta, az atyát látta. János 14.9. Az ige megtestesülésében Isten maga oldja fel a képtilalmat. Mint a katolikus egyház katekizmusa mondja, idézek, Isten már az Ószövetségben is megparancsolta, vagy engedélyezte olyan képek használatát, melyek jelképesen az üdvösséghez vezetnek a megtestesült ige által. Ilyen a részkígyó, a frigyláda és a kerubok. Ez van a 2130. pontban. A katekizmus szerint az ószövetségi képtilalom pedagógiai eszköz volt a bálványimádás ellen, de a megtestesülés mélyen megfelel a testlélek ember természetének, és a képek új üdvrendjét alapozza meg. 787. október 23-án a második nikájai 7. egyetemes zsinat kimondta, mi elfogadjuk, hogy a képeket tisztelni kell, mi azokat, akik nem így vélekednek, kiközösítéssel sújtjuk. Ez azt jelenti, hogy a dogma rangján van ez az állítás. A zsinat világos különbséget tett a tisztelet proszkünézis és az imádás latreia között, és nyomatékkal hangsúlyozta képtisztelet relatív jellegét. A tisztelet a képmásról áthárul az eredetire. A zsinatot első Hadrianus pápa nyugaton is támogatta Nagy Károly császárral és udvari teológusaival szemben. Más szóval a szentek képei és szobrai valóban numinózumok, vallási értékek, nem tartoznak az irreális numinizáció körébe, nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy sem a szentségekben, sem a szentelményekben, sem a szentek tiszteletében nem foglaltatik mágikus elv. Mindegyik alá van rendelve az igaz Isten feltétlen imádásának, ami éppen ellentéte a mágikus manipulációnak. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy az ördög nem csupán a rossz dolgokban működhet, hanem a jó dolgokat is eltorzíthatja. A katekizmus tartalmaz egy nagyon komoly figyelmeztetést, ez a 2111. pontban van, és így hangzik. A babona, a vallásos érzés és a vallásból következő gyakorlat elhajlása érintheti az igaz Istennek bemutatott tiszteletet is, például amikor valamilyen mágikus jelentőséget tulajdonítunk egyes cselekményeknek, melyek máskülönben helyesek és szükségesek. Ha az ima vagy a szentségi jelek hatékonyságát egyedül fizikai valójuknak tulajdonítjuk, és tagadjuk a belső irányultság szükségességét, a babona vétkébe esünk. Bármely kultusztár juthat az ószövetségi részkígyó sorsára. Válhat manipulatívvá az ima. Lehet mágikus a szentségek és szentelmények felfogása. Fajulhat bálványimádássá a boldogságos szűz vagy más szentek tisztelete, ikonjaink és szent szobraink bálványként önállósulhatnak, az emberi természettel együtt járó kísértés, hogy a láthatót és foghatót részesítsük előnyben a szellemi valósággal szemben, a manipulációt az alázatos imával szemben. A katolikus teológia védeni tudja az egyház hitét, de nem mindig tudja védeni a katolikus hívek gyakorlatát. A lelkipásztornak ébernek kell lennie, mert itt is ott is részkígyók ütik fel a fejüket. Nem szabad engedni, hogy Isten tiszta igazságának helyét mágikus gondolkodás vagy fantaszta álmisztika foglalja el. A mágikus gondolkodás groteszk szemléltetése Babicsnak az a novellája, amelyben egy hajdankori vitéz húsába nőve viseli azt az erekjét, amelyet egy csákány ütés egy darab páncéllal együtt sebébe szakított. Ezt nem veszítheti el? Tehát gondolja, örökké kell élnie, mert nagy gazember létére nem üdvözülhet, az erekével viszont nem kárhozhat el. Nem olyan rég levelező listán komolyan képviselte valaki azt az abszurd véleményt, hogy a betegek szentsége bűnbánat nélkül is megadja a bűnök bocsánatát. Az asszony, aki pénzt dob a Szent Antal persejbe, hogy megkerüljön elveszett szemüvege, talán teljesen tiszta módon kéri Szent Antal közbenjárását, és adakozik hálából a szent hitszónok által annyira pártolt szegények javára. De az sincs kizárva, hogy meg akarja vesztegetni a szentet, ami már a részkígyó kategóriába tartozik. Az év elején makacs hörkurutom láttán diplomás ember adott nekem egy teareceptet, melyet állítólag a szűzanya nyilatkoztatott ki. Nemrég egy idős hölgy jött hozzám, és közölte, hogy az úr mondta neki, jövő szerdán megtörténik a büntetés. Az a jövő szerda elmúlt már, és nem esett tűzeső az égből, ám megérkezett ismét a néni újabb hírekkel a mennyből. Az emberek fantazmagóriáikat numinizálják. Tűzeső helyett részkígyó eső esik. Még egy példa, bár ez nem tisztán katolikus, a magyar korona ügye. Néhány éve még én is szent koronát mondtam, a nacionalisták szoktattak le róla. A magyar koronázási szertartás katolikus szentelmény volt. A korona kultikus tárgy. Szakralizációja ennyiben teljesen legitim. A szentjelző tehát helyes értelemben alkalmazható lenne a koronára, ha újabban nem kezdtek volna mágikus jelentőséget tulajdonítani neki, természet fölötti erőt, titokzatos sugárzást, misztikus hatékonyságot. Itt belépett egy irreális numinizáció, egy részkígyó effektus, amely ellen a hívő kereszténynek és minden hazáját józanul szerető magyarnak tiltakoznia kell. Ez járul a Szent Korona tan fölélesztése, amely szerint a magyar állami felségjogok birtokosa nem az uralkodó, vagy államfő, vagy parlament, vagy bármilyen kormányzó testület, hanem maga a korona, a tárgy. Ezt képtelenségnek tartom. Tárgy nem lehet jogalany, csak döntésre képes entitás, természetes vagy jogi személy, tehát ember vagy testület lehet jogok birtokosa. A koronát, ahogy mágikus erővel, ugyanúgy jogokkal sem indokolt fölruházni. A korona szimbólum. A magyar államiság objektivált és történelmileg jogosult kifejezése, s mint ilyenre tisztelettel kell tekintenünk rá, ez a tisztelet azonban nem vallási áhítat. Koronánk helye a parlamentben van, nem a múzeumban, de nem is az oltáron. Egyedül Istennek adjuk meg azt, ami Istené.